Áldott az Isten, aki megáldott minket mennyei világának minden áldásával gazdagon a Jézus Krisztusban. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a vasárnap esti evangelizációs Isten tiszteleten, és fennálló éneknek a 236-os énekünk első versét énekeljük. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, tudjuk, mert megtapasztaltuk, és hisszük, hogy nélküled valóban nincs sem segítség az életben, sem üdvösség és örök élet. Köszönjük, hogy te törődsz velünk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, keresel minket, magadhoz hívsz bennünket. Köszönjük igédet, a testélet idét, Jézus Krisztust, és köszönjük a hallott igét, amelyet azért adsz nekünk, hogy megfogadjuk, szívünkbe zárjuk, és általa üdvösségre jussunk. Urunk, ezen az estén is ezért kérünk téged. Igéddel erősíts bennünket, erősítsd hitünket, reménységünket, és kérünk azért, hogy formáld az életünket, hogy neked tetszővé lehessen. Kérünk, áld meg mindazokat is, akik most szabadságon vannak, nincsenek itt közöttünk. Légy velük is, hogy el ne felejtkezzenek rólad. Légy velük is, hogy megtalálják a lelki tápláléknak a helyét ott, ahol vannak. És áldunk téged azért, Urunk, mert szent vagy, hatalmas vagy, nagy vagy, neked minden lehetséges. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, és kinek-kinek a szívében, életében végezd el azt, amire szüksége van. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a megkezdett énekünknek a további verseit énekeljük. A második verstől a hetedikig. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a mai evangelizációs istentisztelet ige hirdetésének az alapigéjét. Úgy, ahogyan Ézsaiás próféta könyvében olvassuk, a 64. fejezetben, a 3. verstől a 8. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, de te megharagudtál, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk, bár csak megszabadulnánk. Minnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk minnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Nincs, aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád. Elrejtetted orcádat előlünk, bűneink hatalmába adtál bennünket. Uram, atyánk vagy te mégis. Szeretett testvéreim, Ézsaiás prófétának a keserű szavai nagyon is ismerősek lehetnek a számunkra, hiszen mindannyiunknak az életében voltak, vagy akár most is vannak olyan nehéz és szorongatott helyzetek, amelyekből úgy látjuk, hogy nincs kiút, nincs megoldás, és Isten sem segít. Zárva az ég, hallgat az Isten, távol van. És ilyenkor még a hitünk is megrendül, és úgy érezzük, hogy Isten nem törődik velünk, elfordult tőlünk. Nem tudnak segíteni rajtunk emberek, és úgy látszik, hogy nem akar segíteni Isten sem. Megértjük a prófétát, aki nem látja Isten szeretetét és hatalmát, csak a zárt eget maga fölött, és a hiába való imádságokat tapasztalja meg. Isten népének a számára akkoriban az volt a leggyötrőbb kérdés, hogy miért engedte Isten, hogy az országukat elfoglalja az ellenség, miért engedte meg Isten azt, hogy az ellenséges sereg lerohanja és elpusztítja a szent várost, Jeruzsálemet, miért engedte meg Isten, hogy halomra öljék az ő népét, nőket, gyerekeket is egyaránt. A személyes családi tragédiák és az országuk elvesztése, az, hogy mindent elraboltak, leromboltak, pusztasággá tették az országot, egy szörnyű lelki állapotba hozta ezt a népet. Hol van az Isten? Miért nem segített minket az Isten? Hiszen a mi Istenünk, és mi az ő népe vagyunk. Hát miért hallgat? Miért nem tesz valamit? Én azt gondolom, hogy tényleg ismerős ez a kérdésfelvetés, mert hányszor és hányan kérdezték már ugyanezt ma is. Miért van annyi kegyetlenség, miért van annyi háború, erőszak, szenvedés, éhínség, katasztrófa a világban? És miért van betegség és fájdalom és halál, egyéni és családi tragédiák? Miért szenvedünk? A keresztény ember is ott áll ezek előtt, a kérdések előtt, és nem érti. Én hiszek Istenben, én az övé vagyok. Hát miért nem lép közbe? Miért nem segít? Miért nem hallgatja meg az imádságaimat? Miért van bezárva fölöttem is az ég? Miért nem szakítja szét Isten az eget, és miért nem száll alá, hogy megsegítsen? És gondoljunk most egy pillanatig a személyes életünknek a kérdéseire, amelyekben mi tesszük fel ezeket a miérteket. Az ember legősibb és az ember életét végig kísérő kérdés az, miért történnek rossz dolgok. Amíg még aktív lelkész voltam, addig nagyon sokszor jöttek emberek akik keserű panaszokat, Isten elleni lázadásokat, kérdéseket teptek fel, és nekem meg kellett próbálni válaszolni rá. Például az egyik érettségiző fiatalra emlékszem, aki keserűen kérdezte. Én annyira becsületesen tanultam. Én mindent elkövettem. Én imádkoztam, kértem az Isten segítségét. És az érettségim mégis leblokkoltam, nem sikerült, és így oda lett az egyetemi felvételem is. A jövőm oda lett. Miért nem segített nekem Isten? Vagy egy fiatal házaspár panaszolta el egyszer, hogy mi itt kértük a templomunkban az áldást az esküvőnkre, a házasságunkra. Mi hisszük őszintén az Isten szeretetét. Mi jártunk is a templomba, és nem vagyunk hitetlenek. Miért lett mégis a kisgyermekünk születési rendellenességgel, és miért halt meg később? Miért kellett neki szenvedni, és nekünk meg rettegni, és borzasztó volt ez az idő? Hogy tehette ezt az Isten? Vagy egy középkori férfi, akinek meghalt a felesége, és ő ott maradt egyedül a gyermekeivel, és feltette azt a kérdést, és keservesen mondta, hogy hát miért? Én hívő ember vagyok. Hogyan tehette ezt Isten, hogy elvette a feleségemet, és a gyerekektől elvette az édesanyjukat? Milyen Isten ez? És lehetne sorolni, ki talán a saját életéből is vehetné a példákat, amikor úgy érezzük, hogy becsapott az Isten, nem segített, cserben hagyott az Isten. És ekkor éreztük talán a kísértőnek a szavait is, hallottuk a gondolatainkban. Hát érdemes hinni egy ilyen Istenben? Igazságos az Isten? Hol van az Isten? És egészen odáig, hogy egyáltalán van-e Isten? De sokan vannak, akik egy ilyen nehéz kísértés helyzetben, a sorsukkal megtörve, azt mondják, hogy nem is érdemes. Ellene fordulnak Istennek, megtagadják, és azt mondják, hogy nekem nem kell ilyen Isten. És attól fogva tele vannak keserűséggel és haraggal, elkerülik a templomot, abba hagyják az imádkozást, és ateistákká lesznek. Én azt gondolom, hogy ha valami slágerlistát állítanánk össze az Isten elleni érvekből, azt hiszem egyértelműen az első helyen állna az a kijelentés, hogy nincs Isten, mert ha lenne Isten, nem engedné, hogy ennyi szenvedés érjen. Hányszor hallhattuk már ezt? Talán nekünk mondták, talán még keresztény testvéreinktől is hallottuk, olyanoktól, akiknek az életében, a sorsában valami valóban nagy szenvedés következett be, ami még a hitüket is megroppantotta. Nos, erre szeretnék ma az ige hirdetésben választ adni. Először is szeretném arra felhívni a testvérek figyelmét, úgy nagy általánosságban, messzebbről kezdve, hogy a Biblia szerint a szenvedés a világban lévő realitás. Szenvedés van, és a Biblia szerint a szenvedés egyetemes, benne van ebben a világban. De nem Isten teremtette a világba, hanem az ember hozta be a világba. Ugyanis minden bűn, minden Istentől való elszakadás, egy kapu nyitás azelőtt, a gonosz és romboló hatalom előtt, amely az embert el akarja pusztítani, és ráadásul meg is gyötri. Az első bűn óta ez a törvény a világban. És ezért nagyon igaza van Péter apostolnak, amikor azt írja, hogy a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Péter apostol arra hívja fel a keresztények figyelmét, hogy az Isten sehol nem mondta, egy szóval sem, hogy a keresztény embert messze elkerüli a szenvedés, hogy ő kivételezett lenne ebben a földi életben. Mert mi is éppen ugyanabban a világban élünk, amelyet a bűn megrontott, Ádám bűne, az ősatyák bűne, az elődeink bűne és az én bűnöm. Mert minden bűn kapunyítás az Isten, a gonosz előtt. Minden bűn kapunyítás a szenvedés előtt, amit a gonosz hoz. És amikor a saját bűneinket mi olyan könnyen elintézzük, hogy ó, az nem olyan fontos, elfelejtjük, hogy azzal mi is hozzájárulunk, hogy a rossznak, a gonosznak, a szenvedésnek a kapuja egy kicsit jobban kitáruljon, hogy jobban bejöjjön a világunkba. És be is jön. És éppen ezért nem kerül el minket sem, hívő embereket sem, a betegség, a baleset, a családi tragédia, a halál, egy szóval mindaz, amit mi szenvedésnek élünk meg. Az első válasz tehát, hogy miért van szenvedés, az apostol szavaiból az, hogy a szenvedés egyértelmű és szükségszerű és természetes velejárója a bűn által uralt és elrontott világnak. Ne háborogjatok hát, úgy mondja Péter, mintha valami meglepő dolog történne titek veletek. Nem meglepő, hanem törvényszerű. Mert a bűn zsoldja, fizetsége a halál. Ahol bűn van, ott szenvedés is van. És lehet, hogy ezt keménynek érzük, és úgy belülről tiltakozást vált ki belőlünk, de Isten azt mondja, hogy a te bűneid is hozzájárulnak a világban lévő szenvedésekhez. De hát akkor mit lehet mondani? Miféle választ lehet adni erre a súlyos helyzetre? Mi lehet ebben a nyomorúságban a megoldás? Nézzük hát meg, hogy mit mond erre Ézsaiás. Az első és a legfontosabb az, hogy Ézsaiás ebben a helyzetben is Istenhez fordul. És neki teszi fel a kérdéseit, hozzá fordul a panaszával, és valósággal ostromolja a hallgató és elrejtőzködő Istent. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál. Igen, Ézsaiás, a próféta magatartása, egyfajta szent dac, egyfajta mégis hit, hogy nem hagy békét Istennek, amíg ő nem válaszol és nem cselekszik. De ez talán még jobban mutatja a Bibliának egy másik alakja, a szenvedésnek a ikonikus nagy alakja, Jób. Kiabál, könyörög, mert Istentől akar választ kapni arra, hogy miért szenvedek. És nem elégíti ki őt az emberek válasza, nem elégíti ki őt a barátainak a tanácsa és okoskodása, ő ragaszkodik azhoz, hogy Istennel akar beszélni. És nem hagy békét Istennek, amíg Isten nem válaszol neki. Igen, Isten az, akihez odafordulhatunk, még a szenvedés mélyén is. És oda is kell fordulnunk, és nem szabad abba hagynunk egy mégis dacos hittel. Amikor nem látom és nem értem az Istent, akkor kell a leginkább kiabálni. Mert, ahogyan Luther mondta, Isten elől csak az Istenhez menekülhetünk. Azért, ha valaki szenved, és ez egy jó tanács, ha valaki szenved, az ne hagyja abba az imádkozást. Imádkozzon még többet, imádkozzon még inkább, imádkozzon még kitartóbban. Igen, ezért kell nekünk a zárt ég előtt is kiabálnunk. És ez számunkra, az új szövetség népe számára, a hívő ember számára azért sokkal könnyebb, mert mi már tudjuk, ami Ézsaiás számára még csak vágy volt, hogy bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, azt Isten megtette. Mert amikor Jézus Krisztus közénk jött, akkor szétszakította, megnyitotta az eget, és azóta van nyitott ajtó a mennybe, Istenhez. És Jézusban felismerhetjük, hogy mégis ő a mi atyánk. Jézus által, Jézus nevében bátran és bizalommal mondhatjuk el neki az imádságainkat, és tudjuk, hogy ő meghallgatja, hiszen Jézus megígérte. Jézusért Isten nekünk ajándékozza kegyelmét, a szeretetét úgy, hogy megbocsátja a bűneinket, gyermekévé fogad bennünket, üdvösséget ad. És ezért nem kell többé félelemben élnünk, kilátástalanságban, nem kell elhagyatottnak érezni többé magunkat, nem vagyunk többé a bűn, az eseményeknek, a sorsnak a kiszolgáltatottjai. Tudom, hogy itt szoktuk megkérdezni ellenvetésként, hogy hát ha ez igaz, hogyha Jézusban valóban megnyílt számunkra a menny, akkor miért van az, hogy továbbra is a hívő ember életében is vannak tragédiák? Miért van az, hogy azok is, akik azt vallják, hogy atyánk vagy te mégis, sokszor úgy tapasztalják, mintha zárva lenne az ég, és messze lenne az Isten? Nincs itt valamiféle ellentmondás? Sokfelé láttam a Jehova tanúit mostanában is, akik különböző helyeken, Szél-Kálmán tér, Deák tér és sok más helyen is a könyveiket adogatják, és azt ígérik, hogy ezekben a könyvekben választ kapunk minden kérdésünkre. Az egyik könyvnek nagyon blikfangos, nagyon tekintetet megragadó a címe. Miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Hiszen nekünk is ez a kérdésünk, de a cím a kérdés felvetés becsapós. Jó emberekkel? Rossz dolgok, jó ember. Hát, hogy jó rossz dolgok történnek, ez rendben van, ezt mindannyian tapasztaljuk. De vannak-e jó emberek? Mi általában úgy gondoljuk, hogy Istennek úgy kéne kormányozni ezt a világot, hogy akiket mi rosszaknak tartunk, azoknak rossz dolgokat ad osztályrészül, akiket meg jóknak tartunk, legfőképpen magunkat, azokat elhalmozza csupa jóval. De Isten igéje szerint nincs olyan, hogy jó ember. Jézus azt mondja, hogy senki sem jó, csak Isten. Pál apostol a római levélben azt írja, hogy nincsen igaz ember, nincsen egy sem, nincs senki, aki jót cselekedne. És mégis megfog minket a hamis kérdés. Miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Lehet, hogy emberi mérték szerint tényleg vannak jó emberek. De Isten nem emberi mérték szerint ítél. Ő a tökéletes, ő a tiszta, ő a bűn nélküli, a szent, számára nincs jó. Isten abszolút erkölcsi kategóriával mér, és előtte csak bűnös és bűntelen ember van. És melyikünk merné magát most a bűntelenek közé sorolni? Azt mondja az apostol János, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Bennünk mindannyiunkban van bűn, és ezt el kell ismernünk. Bűntelen csak egy van, az emberré lett Isten, Jézus Krisztus. Ahhoz, hogy jónak tarthassuk magunkat, olyannak kellene lennünk, mint Jézus Krisztusnak. El kell hát ismernünk, hogy nem csak a mások, nem csak a rosszak, hanem a magunk bűnei miatt is nem vagyunk mi jók. És ezért ennek a világnak a szenvedésében nekünk is részünk van. Az egész világ, mondja Pál apostol, a bűn alatt, a szenvedés alatt, a mulandóság alatt nyög és várja a megváltást. Együtt szenved az egész teremtés, együtt osztoznak a világ sorsában hívők és hitetlenek. Ezért soha nem mondjuk azt, hogy a rosszak megérdemlik, a jók meg nem, egyszerűen azért, mert nincsenek jók. Jézus népe, Isten gyermekei ugyanolyanok, ugyanabban a világban élnek, és ugyanazokon mennek keresztül, mint a többiek. Akkor nincs megoldás? Csak annyi, hogy tűrjünk? Is-is. Igen, tűrni kell, de ahhoz, hogy tűrni tudjunk, ahhoz, hogy el tudjuk hordozni és fel tudjuk dolgozni a szenvedéseinket, ahhoz azért van valami segítségünk. A hívő ember számára van egy nagy különbség. Az, hogy a hívő embernek van vigasztalása, és főleg van vigasztalója. Abban a reménységben járhatjuk végig a nehéz utat ebben a világban, hogy ki tudjuk várni, Jézus velem van, az ég már megnyílt, és Jézus ad erőt nekünk arra, hogy kivárjuk az időt, amikor az Isten jónak látja, amikor megszabadít, véget vet a szenvedésnek. Igen, a hívő embernek ez a vigasztalása. Mert mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, mi sem vagyunk jók, hanem olyan bűnösök vagyunk, akik Istenhez menekültünk, és akiknek Isten megbocsátotta bűneinket, és kegyelmet adott. Óriási különbség, ha van vigasztaló, vagy ha nincs vigasztaló. A hitetlen embernek nincs vigasztalója, ezért a szenvedés sokkal inkább éri őt. A hívő embert is ugyanúgy éri a szenvedés, de van vigasztalója. Az a kis példa jutott eszembe, hogy gondoljunk arra, hogy van két kis gyerek a játszótéren. És játszanak, elesnek. Mind a kettő megüti magát, megsebzi magát. Mind a kettő sír. Az egyiknek ott van az édesapja, a másiknak nincs ott az édesapja. Ő magára van hagyva. Melyik fog hamarabb megvigasztalódni? Melyik fogja könnyebben elviselni azt a sérülést? Ugye az, akinek ott az édesapja, aki magához öleli, lehet, hogy nem tudja rögtön meggyógyítani, elmulasztani azt a sebet, de tudja vigasztalni. Szeretlek, itt vagyok neked, ne félj, ne sírj. Ugye milyen sokat jelent az, ha van valaki vigasztaló az életünkben? Igazi vigasztaló pedig csak egy van, Jézus. Még egy gondolatot szeretnék elmondani végül, azt, hogy a szenvedésnek van értelme is. Ezt is nehezen tudjuk elfogadni is. Pedig sokan vannak, akik nehéz szenvedésen mentek át az életük során, és később, talán évek vagy évtizedek múltán azt mondják, hogy most már látom, értem, hogy miért kellett ez az egész, miért volt. Jézus egy alkalommal ezt a szülőasszony példájával mondta el, hogy a fájdalom és a szenvedés vele járója az új élet születésének. mert a szenvedés és a új élet össze van kötve. De a szenvedés ígéretet és jövőt rejt magában. Az Ószövetség népe is nagyon jól ismerte ezt a gondolatot. Az Izrael szabadításának, az egyiptomi fogságból való szabadulásnak a születését is megelőzte egy nagyon nehéz szenvedés időszak. A rabszolgasors, a pusztai vándorlás, a honfoglalás nehéz harcai. De volt értelme. Madách Imre ezt úgy mondja el a Mózes című drámájában, az öreg Mózes szól Józsuénak, hogy ne hidd, hogy meddő volt a harc a kín kora, az szülte a jövőt. Szeretett testvéreim, mindig tekinthetünk így a szenvedésre, hogy az szüli a jövőt, mert ha megállunk benne, ha Isten átsegít minket rajta, akkor kipróbáltak leszünk, erősödik a hitünk, és új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Istennek mindig van megoldása. Ott is, ahol mi már semmit nem látunk, ahol már feladjuk. Sőt, Isten megoldásai mindig ott lesznek láthatóvá, ha mi már feladtuk, ha mi már úgy érezzük, hogy nincs semmi remény. Isten megoldása nem az, hogy a hívő embert kimenti a világban lévő szenvedésből, de megmenti, megtartja a szenvedésben, hogy ki tudjon tartani, hogy tovább tudjon lépni. Isten megoldása a kegyelem ígéretét adja nekünk. És ez a kegyelem nem valami elvont, titokzatos erő, hanem testet öltött egy személyben, a nekünk adott valóságban, Jézus Krisztusban. Ő benne jelent meg, ő hozta el közénk, mindegyikünkhöz személyesen az Isten kegyelmét. És ha valaki kételkedik, és azt kérdezi, hogy hozzám is kegyelmes az Isten, akkor nézen a keresztre, ahol érte is meghalt Krisztus. És ez a kegyelem, amit Jézus hozott, az egész világnak, mindenkinek, minden embernek szól. Csak az kell hozzá, hogy elhiggyük, ragaszkodjunk hozzá, mert kegyelemből van üdvösségünk. Igen, Jézus, ő hozta el hozzánk az Isten kegyelmét, szeretetét, amely a szenvedésben is megtapasztalható erőforrás, vigasztaló. Röviden, ha összefoglalom, akkor azt mondom, a szenvedés oka az, hogy az ember úgy döntött, megpróbál Isten nélkül élni. Isten szeretetét nélkülözve. A bűn, a szenvedés, a halál megoldása pedig nem az, hogy Isten elfújja a szenvedést az életünkből, hanem az, hogy mindezeknél egy nagyobb erőt, a megváltás, a kegyelem erejét adja, az Isten szeretetének az erejét adja, és ez a kereszt ereje. Jézus keresztje, amelyen ő megvalósította, elérhetővé tette számunkra Isten szeretetét. A kereszt szeretetére van szükségünk a szenvedésben. Luther Márton azt mondja, hogy nekünk úgy kell a világra tekinteni és a benne lévő bajokra, gondokra, szenvedésre, halálra, hogy ezek Isten álarcai, lárvadei, mondja ő, amelyek mögött mégis ott rejtőzik a mindenható, a kegyelem és a szeretet Istene, Jézus Krisztusnak az Atya, aki Jézusért nekünk is édesatyánk. És nekünk ehhez a Jézusban feltárulkozó Istenhez lehet menekülni, a szenvedéseink kérdései között is. Ezért bármilyen mélységek is volnának az életünkben, vagy jut majd valamikor is az életünk oda, vagy a múlt még fel nem dolgozott szenvedései és sérülései, ha gyötörnek minket, bármilyen sötét is a helyzetünk, gondoljunk arra, amit egy evangéliumi ének így mondott. Súlyos napokban csak Jézusra néz. Mondd el neki bátran mindazt, ami nehéz. Mondd meg, hogy rábízol mindent híven, hisz te az enyém vagy, szólsz eliden. Tekints Jézusra, őt segítni kész, emberre, magadra soha ne néz. Jézusra tekintve fel szüntelen, szelíden így szól ő, számolj velem. Testvéreim, nem tudom, kinek mi van az életében. Nem tudom, kit milyen kérdések gyötörnek. De egyet tudok. Ezt mondja az Úr, számolj velem. Amen. Imádkozzunk. Uram, mindig akkor kerülünk mi nehéz helyzetbe, amikor nem számolunk veled, amikor magunk akarjuk megválaszolni a gyötrő kérdéseinket, amikor nélküled akarjuk megoldani életünk próbáit. Köszönjük neked, hogy azt mondod, hogy te kész vagy segíteni, hogy te hajlandó vagy mellénk állni, erőt adni, kitartást, bátorítani minket. Hajlandó vagy azzal a nagy szeretettel gyógyítani és csillapítani lelki fájdalmainkat, amellyel körülveszel bennünket. Uram, soha ne felejtsük el, hogy nélküled valóban szenvedés ez az élet, de veled egy győztes harc. Kérünk téged, segíts, hogy ezt így harcoljuk meg, és kérünk azért is, hogy tudjuk szeretni azokat, akik körülöttünk szenvednek, hiszen nekik is segítőre, vigasztalóra van szükségük. Szeretetre van szüksége a szenvedőnek. Add, hogy mi is lehessünk eszközeid, csatornáid, bizonyságtevőid, akik el tudják mondani, hogy nekem is nekünk is segítettél, és neked is tud majd az Úr segíteni. Urunk, szereteted, kísérjen minket otthonainkba, családunkba, munkánkba, egész életünkön keresztül, és add meg nekünk a veled találkozás és a benned maradás örömét és reménységét. Hallgass meg imádságunkat, amelyet most a te nevedben viszünk mennyei atyánk elé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Énekeljük el most a 462-es számú énekünket. fogadjátok végül az Úr áldását. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, ami Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen.